Isten igéjét ezen a mai délelőttön a példabeszédek könyvének 5. részéből fogjuk olvasni. Az egész részt végig olvassuk, és ebből figyelünk és hallgatjuk Isten üzenetét a mennyből. Így hangzik tehát a példabeszédek könyvének 5. fejezete az első verstől kezdve. Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Mert színmész csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye símább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok. Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához. Különben másoknak kell adnod méltóságodat és éveidet a kegyetleneknek. Bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy tested és életed. És ezt mondod, miért is gyűlöltem az intést? Miért utáltam szívből a feddést? Miért nem hallgattam tanítóim szavára? Miért nem figyeltem oktatóimra? Kis hián csúfos bukás lett a részem a nép és az egész gyülekezet előtt. A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvas ünő, és kedves őzike ő. Keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Hiszen az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk, hogy a te jelenlétedben biztonság van, hogy itt azok lehetünk, akik valójában vagyunk, és hogy te látsz minket, és tudod, hogy változni akarunk, tudod, hogy olyanok akarunk lenni Krisztus, mint te. Kérünk, így szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság, így szentelj meg minket a te jelenléteddel, mert a te jelenlétedben biztonság van, és ebben a biztonságban tudunk formálódni. Amen. Még mielőtt belevágunk, szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a múlt héten már hirdettem egy új kezdeményezést, de egy annál nagyszerűbb lehetőséget. Az Isten tisztelet végén az ima szolgálatos csapatunk várni fog benneteket itt elől az első két oszlopnak az első sorában, hogyha az első, a második, vagy akár a harmadik téma megérintette a szíveteket, és szeretnétek ezért imádkozni, szeretnétek terheket letenni, akkor erre van lehetőség. Magunk között vagyunk, mint testvérek, tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy félreértés ne essék. Nem csak a mai témáról van szó, jó? És ezt előre szeretném leszögezni, hogy amikor valaki kijön majd imádságot kérni, akkor ne az legyen az első gondolatunk, hogy áhá! Na most már tudjuk! Jó? Mert nem erről van szó. Lehet, hogy neked olyan téma került különösen közel a szívedhez, ami az első kérdéskört érintette. Lehet, hogy az identitásoddal kapcsolatban, lehet, hogy egészen más kísértésekkel kapcsolatban, de nem akarod tovább hordozni azt, ami benned van. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy keressétek a két ima szolgálatos házaspárt. Ezen az oldalon Fekete Tibi és Ági fog várni benneteket, ezen az oldalon pedig Tóth Tomi és Lidi, és arra készítette Isten a szívüket, hogy úgy fogadjanak benneteket, mint maga az Úr. Szeretettel, kegyelemmel hívunk benneteket imádságra, hogyha Isten úgy indít benneteket. Ezzel párhuzamosan kérlek majd benneteket, hogy az istentisztelet után minél hamarabb próbáljunk meg a kávézóban beszélgetéseket folytatni, hogy itt csendben legyen lehetőségük imádkozni azoknak, akik szeretnének. Tudjátok, hogy szoktam mondani, és így is gondolom, és nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy nagyon szeretlek benneteket. Jó, úgyhogy most is hadd mondjam el ezt így a szemetekbe nézve, nagyon szeretlek benneteket. És mivel nagyon szeretlek benneteket, ezért erről a témáról is fogunk beszélni. Mert tudjátok, úgy van Isten, hogy annyira szeret bennünket, hogy nem akar meghagyni bennünket a bűnben. Ha nem szeretne minket Isten, akkor már rég benne lennénk a levesben. Ugye ezt tudjátok? Ha nem szeretne bennünket Isten, már rég vagy nem is léteznénk, mert körülbelül ennyi lenne Istennek. Oké? Tehát ha valaki megtehetné azt, mint a bosszúállókban Thanos, hogy egy csettintéssel elpusztítja a világot, akkor ezt Isten megtehetné. De nem akarja. Mert szeret bennünket, és mindig van nála újabb lehetőség. Ezért aztán fontosnak tartottam erről a témáról is beszélni. Hogyan gondolkodik Isten a házasságtörésről? Tudjátok, a házasságtörés témájában összegződik a kísértés legvadabb két tulajdonsága. A házasságtörés egyesíti magában a kísértés legvadabb erőit, és ezért kell vele foglalkozni. Mert nem szeretném, hogyha az Isten drága, tulajdonba vett népe ne lenne tisztában azzal, hogy milyen óriási veszély fenyeget bennünket. Márpedig, hogyha tisztában vagyunk ezzel, az már fél siker. A házasság törés kísértése egyesíti a kísértésnek a legvadabb erőit. Miért? Mert miután a kísértés lerombolta az identitásodat, amiről a múlt héten beszélgettünk, ezután szabadítóként fog neked bemutatkozni, ahogy két hete beszéltünk róla, és miután lerombolta az identitásodat, és bemutatkozik neked szabadítóként, azt fogja mondani, hogy gyere, én helyreállítalak. Ez a házasságtörés kísértésének a fő dinamikája. Ki az, aki még soha nem veszekedett a férjével vagy feleségével? Ki az, aki nem érezte még úgy, hogy most rávágom az ajtót? Hogy most ne kerüljön a szemem elé? Hogy most, ha tehetném, olyat tennék, amit magam is megbánnék. De nem tettük. De ugye, hogy végig futnak ezek a gondolatunk az agyunkon, hogyha házasságban érünk. És ugye, hogy voltál már úgy, hogy azt mondtad, hogy nem akarok többet egy légtérben lenni ezzel az emberrel. Jó, hát most gondolhatjátok, hogy te jó ég, szegény Anita. Milyen egy fószert kapott ez ki? Hát, de amikor ezt gondoljátok, akkor nyugodtan gondolhattok magatokra is. mert még a legjobb házasságban is megtörténnek ezek a helyzetek, és előfordulnak ilyen gondolatok. Ezek mi vagyunk, drágáim. Ez a húsvér valóság. És amikor úgy érzed, hogy kezd ebben a folyamatban az identitásod valahogy oda a föld mélyére döngölődni, oda bele a legmélyére, és pont az, aki szeret, attól kapod a legmélyebb sebeket és fájdalmakat, akkor úgy érzed, hogy hova menjek szeretetért? Hogy ki az, aki ezek után engem tényleg megbecsül? Hogyha az, akit szeretek elvileg, és hogyha az, aki elvileg szeret engem, az beledöngöl a földbe, akkor hova menjek? És tudjátok, a nők fejében ilyenkor az a kérdés fogalmazódik meg, hogy hova menjek biztonságért? Mert a nők kapcsolatra vannak teremtve. Így találta ki őket Isten. Így álmodott meg benneteket, kedves hölgyeim, Isten. Hogy abban lubickoltok, hogyha kapcsolatot teremtetek. És akkor érzitek jól magatokat, hogyha a segítő társ, akit Isten mellétek állított, a férjetek biztonságot teremt. És ezért, amikor valakinek a házasságában pont azoktól, attól jönnek a legmélyebb sebek és a legbántóbb szavak, akitől biztonságot remélnél, akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy te jó ég, Uram, hova kerültem? Hát honnan jöhetne biztonság, hogyha nem attól, aki itt áll az oldalamon? És az identitásod megy bele a földbe. Hogy néz ki ez a férfiak oldaláról? Úgy néz ki, hogyha pont attól kapom a legnagyobb pofonokat, ha pont az vágja a fejemhez a legvadabb szavakat, akitől egyébként elismerést remélnék, aki egyébként azt mondaná, hogy büszke vagyok rád, hogy ez az, csak így tovább, küzdjél, harcolj tovább, hogyha pont tőle kapom, akkor kihez mehetnék egy elismerő szóért. Mert mi, kedves férfiak, így vagyunk megteremtve. Így álmodott meg bennünket Isten, hogy célokat tűzünk ki, és azokért küzdünk, és megvalósítjuk. Mert Ádám atyánk óta az van bennünk, hogy menj és hajtsd uralmad alá a földet. És amikor a szerelmünktől, a kedvesünktől, a feleségünktől, aki mellettünk van, nem azt halljuk, hogy ez az, nem ő a legfőbb cheerleader, a legfőbb pomponlány, aki azt mondaná, hogy hajrá, hajrá, igen, menjél, itt vagyok veled, bármit csinálsz, én menjél. Hogyha nem ezt kapjuk, hanem azt, hogy már megint később értél haza. Már megint nem sikerült elvégezned azt, amit rád bíztam volna. Hogyha ez jön, hogy már megint, már nem csináltad, már nem, és hogyha a feleségek azt érzik, hogy melletted hogy lehetnék biztonságban, mert nem vagy itt, amikor szükségem van rád, mert nem vagy itt a gyerekeid mellett. Hogyha ezt érezzük egymástól, akkor szerintetek mi történik? Azt érezzük, hogy megyünk bele a földbe, és jönne már valaki, aki azt mondja, hogy mellettem biztonságban vagy. Aki azt mondja, hogy én elismerlek. Hogy nekem fontos vagy. Na ez a kísértésnek a meleg ágya. Ez, drágáim, egyenes út a házasság töréshez. Amikor elkezded azt érezni, hogy akinek meg kellene becsülni, nem becsül meg, akinek biztonságot kellene teremtenie, nem teremt biztonságot, akkor a kísértő gondoskodni fog arról, és ebben olyan biztos lehetsz, mint ahogyan itt állok, a kísértő gondoskodni fog arról, hogy oda tereljen hozzád valakit, aki majd azt fogja mondani, hogy látom, nem jól vagy. Látom valami otthon, ne haragudj, hogy tolakodok, otthon minden rendben megy. És mivel végre valaki hetek, hónapok vagy évek után megkérdezi tőled, hogy hogy vagy, és az érdekli, hogy benned mi van, akkor azonnal megnyílik a szíved, és azt fogod mondani, hogy itt van az én szabadítóm. És emlékeztek, mit mondtunk a szabadítóról? Hogy abban a pillanatban, amikor más valaki tűnik fel szabadítóként, mint Krisztus, rohanj! Fuss! Igaz? Fuss el, mint József! Hagyd ott a ruhádat! Jézus azt mondja, hogy amikor valami Krisztuson kívül szabadítóként mutatkozik be, vágd le a kezed! Vágd ki a szemed! Vágd le a lábad, és ugrálj el fél lábon. De ne maradj ott. Mert lesz olyan, aki, hogyha nő vagy, akkor biztonságot fog kínálni, és lesz olyan, aki, hogyha férfi vagy, elismerést fog kínálni. A házasság törés a legmélyebb érzelmi biztonságunkra pályázik. A legmélyebb érzelmi szükségleteinket akarja betölteni. Ezért aztán azt mondhatjuk, hogy a házasság törés olyan örvény, amiből csak a legalján tudsz majd kiszállni. Ha egyszer belemész, a folyamat végbe fog menni. Ha még előtte vagy, a meg tudod állítani, mindjárt fogjuk nézni, hogy hogyan. De ha belemész, ha megengeded, hogy a kísértő betegye a lábát az ajtón, akkor csak a legalján tudsz majd kiszállni, amikor már végbe ment a folyamat. Amikor a házasságtörés megtörtént. Mert így vagyunk kitalálva, hogy ezek az érzelmi szükségletek keresik, ordítanak azután, hogy valaki betöltse őket. Ha játszani kezdesz a gondolattal, belehalsz. És nem fogok finomítani, jó? Ha játszani kezdesz a házasság törés gondolatával, a vége a példabeszédek szerint, vagyis Isten szerint az, hogy belehalsz. Totális pusztulás a vége. Ezt olvastuk a második, negyedik versben. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Mert színmész csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínyes simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, és éles, mint a kétélű kard. Figyelitek? Ez egy folyamat. A házasságtörési kísértés egy folyamat. Egy folyamat, amit, hogyha az elején megakadályozol, akkor ki tudsz maradni belőle. Ha belelépsz a folyamatba, nem fogsz tudni kiszállni belőle. Csak a legalján. Színmész csepeg a más asszonyának ajkáról. Itt most ne zavarjon meg bennünket, hogy egy olyan kultúráról van szó, ahol a tudást elsősorban a férfiak adták át egymásnak. Jó, tehát a bibliai kultúra egy olyan, ahol, hogyha a tudás, a bölcsesség átadásáról van szó, akkor ott elsősorban a férfiak adták át ezt egymásnak. Nehogy torz képünk legyen. A nőknek a szerepét óriásira tartja a Biblia. Jó, tehát még mielőtt félreértés esnék. 31-es példabeszédben, a derék asszony dicséretében arról van szó, hogy a nők hogyan hagyományozták az Istenről szóló tudást például a gyermekeiknek. De amikor ilyen az élet bölcsességeiről szóló bölcsességet hagyományoztak, akkor annak a kultúrája az volt, hogy én, mint férfi, mondom a nálam fiatalabb férfinak, jó? De ez ugyanúgy igaz a nők tekintetében is. Zárójel bezárva. Tehát, maradj megfontolt, mert színmész csepeg a más asszonyának ajkáról. Tehát amikor úgy érzed, hogy ki vagyok száradva, hogy soha, de soha egy elismerő szót nem hallok. Soha, de soha a biztonságnak egy halvány árnyéka sem vetül rám nőként. akkor ebben a helyzetben, amikor ki vagy éhezve, amit a másik fog mondani, a házasságodon kívüli fog mondani, az olyan, mintha mézet csurgatnának a nyelvedre. Hogy azt mondod, hogy soha ilyen édeset nem éreztem. Soha ennyire pontosan nem találta el senki azt, amire valójában vágyom. Ínye simább az olajnál. Minden szava egyszerűen betalál. Minden szava pontosan oda talál a lelkedbe, ahol úgy érzed, hogy helye van. Beépül, mint az olaj, kitölti a rendelkezésére álló teret, és úgy érzed, hogy ez nekem jó, hogy végre valaki. De, folytatja, a végén, mert a folyamat végbe fog menni, ne legyen illúziót, nem tudsz kiszállni. Végbe fog menni. A végén ez a méz, és most figyelj, a méz keserű lesz, mint az üröm, ami ugye egy méreg. Keserű, és megmérgezi az életedet. Az olaj, ami sima volt, és betöltötte a bensődet, és melegséggel árasztott el, és elfogadással, és befogadással, és elismeréssel, ami olyan, mint a motorban, a kenőolaj, hogy úgy érezted, hogy csikorog az egész életem, de jött ez a drága ember. Ez a csodálatos férfi, ez a lélegzett állállató nő jött, és a régi csikorgó alkatrészeimet végre beolajozta, és most működöm jól. A végén olyan lesz, mintha karddal szíven döfnének. És az már nem lesz kellemes. A végén. Ezért aztán maradj megfontolt. Gondold végig. Mert amíg bele nem mentél, addig van időd végig gondolni. És mindjárt látni fogjuk, ahogy megyünk tovább, hogy mit érdemes végig gondolni. Maradj megfontolt. És ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Mert amikor megjelenik a másik, és színmész csepeg az ajkáról, és ínye simább az olajnál, akkor az a vágyad, hogy te kapcsolódj ehhez. Az a vágyad, hogy feltárd előtte minden bajodat. Mert végre meghallgat, mert végre kiadhatom, mert végre elmondhatom, hogy a feleségem egy házi sárkány. Mert végre elmondhatom, hogy a férjem egy nulla, egy senki, hogy rossz lóra tettem, hogy végre elmondhatom, de te megjelentél paripán. Ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. És amikor megjelenik a harmadik, az a bizonyos harmadik, akkor nem csak, hogy elfutsz, hanem, hogy oda kiáltod, hogy vár a feleségem! Vár a férjem! Szia! Remélem, soha többet nem találkozunk. Tudjátok, időnként a házasság törésbe keveredőket a saját jól neveltségük ejti csapdába. Hogy nem mernek elég kemények lenni azzal, aki megkörnyékezi őket. De olyankor azt kell mondanod, hogy köszönöm a kérdésed, feleségem van. Köszönöm az érdeklődést, férnél vagyok. Csak tudjátok, az a nehéz, hogy olyankor, amikor csepeg a színméz, meg folyik az olaj, és közben az jár a fejedben, hogy az a nyomorult otthon, az nem fog nekem ilyeneket mondani. És olyankor nagyon nehéz azt mondani, hogy vár a férjem, mert nem vár. Vagy szeret a feleségem, mert úgy érzed, hogy nem szeret. Maradj megfontolt. Nézzétek, a hetedik példabeszéd, ugye ezt kértem tőletek, hogy olvassuk el előre az ötödik és a hetedik példabeszédet. Ez mintha egymás folytatása lenne. Az ötödik, az felvázolja a házasságtörésnek a dinamikáját, a hetedik bemutat egy konkrét esettanulmányt. Hetedik példabeszéd, hatodik, nyolcadik vers. Mert házamnak az ablakán a rácson át kinéztem, és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy esztelen ifjút. Az utcán járkált egy utcasarkon, és megindult a ház felé esti alkonyatkor, a sötét éjszaka közepén. Na ez a baj. Amikor elveszted a célodat, mert a célod az, figyelj, a célod az, amit megfogadtál a férjednek vagy a feleségednek, hogy boldoggá teszed őt. Így van? Erre tettünk fogadalmat? Hogy boldoggá teszem a férjemet vagy feleségemet. Azt fogadtuk, hogy vele leszek boldog vagy boldogtalan állapotában. A boldogban könnyű. A boldogtalan, az nem biztos, hogy ó, drágám, ne szomorkodj. Miért vagy szomorú? Hát nem ez a boldogtalan állapot, hanem amikor úgy érzed, hogy nem akarsz mellette lenni. De arra tettél fogadalmat, hogy boldogtalan állapotában is vele leszek. Hogy boldoggá akarom tenni őt. Na, és azt mondja a hetedik példabeszéd, hogy amikor nem ez a célod, akkor mit csinál ez az ifjú? Elkezd járkálni, lődörög, kóvályog. Nem az a cél, hogy a feleségét boldoggá tegye, hanem járkál. Vívódik magában. Tudom, hogy nem ezt tanultam. Tudom, hogy a tanítóim nem ezt mondták. Tudom, hogy otthon vár a feleségem. De mi lenne, ha nem szeret? De én azt vállaltam. De lehet, hogy meghalok miatta. De nem bírok magammal. A házasság törés olyan elemi energiákat szabadít fel benned, hogy minden idegszálad arra kívánkozik, hogy annak a másiknak add oda magadat. Minden idegszálad arra fog kívánkozni. De amikor nem rohansz el, amikor nem mész egyenesen a célod felé, hanem leállsz járkálni, lődörögni, és elkezded beengedni a gondolatot, hogy mi lenne, ha csak most az egyszer. Nem tudja meg senki, sötét éjszaka van. Na, ott elvesztél. Mert onnan egyenesen az idegen nő vagy férfi kapu aljába vezet az út. Hadd olvassam fel a hetedik példabeszédből, hogy mitől annyira félelmetesen vonzó a házasságtörés. Ez nincs a jegyzetben, mert ez egy hosszabb rész. Miért annyira vonzó a házasságtörés? Az utcán járkált, tehát ez a fiatal ember, egy utcasarkon és megindult a ház felé. Egyszer csak egy asszony termet előtte parázna nőnek öltözve csalfa szívvel. Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon, hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá. Békeáldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat. Azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek, és rád találtam. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket. Illatossá tettem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal. Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment. A pénzes zacskót is magával vitte, csak hol töltekor érkezik haza. Hát, kedveseim, ez a szöveg mondjuk 3000 éves. És pontosan leírja azt, amit Hollywood is nagyon jól tud, és az arcunkba tol, de nem, hogy az arcunkba, hanem lenyomja a torkunkon, a szívünkig. Sok Sajnálom, hogy egyikünk sem élt az 50-es évek előtt. Már hogy lehet, hogy élt, de nagyon pici volt akkor. Mert 1968-ban, amikor az úgynevezett szexuális forradalom kirobbant, akkor egy olyan ideológiai átrendeződést iniciáltak, kezdtek el teljesen tudatosan, aminek mi a gyermekei vagyunk. Ki az, aki kétségbe esik, hogyha egy filmben szex jelenetet lát? Senki. Nem takarjuk el a szemünket. Jaj, ti jó ég. Borzasztó. Hát hogy lehet ilyen ocsmánságot mutogatni a tévében? Nem, sőt, gyerekkorunktól kezdve úgy szocializálódunk. Amikortól kezdve megengedik a szüleink, hogy nézzük a tévét, nem kell negyed óra, de akkor mondjunk egy egész filmet. Nem kell, hogy elteljen több, mint egy film játékideje, és ott lesz előtted az a világkép, amit bele akarnak tuszkolni a szívedbe. Mert emlékezzetek csak rá, hogy nézzük mi a filmekben a szexjeleneteket. Úgy, hogy úgy alakítják ki az egész dramaturgiát, a filmnek a dinamikáját, hogy a legtöbb esetben az egyik csúcspont az az, amikor a hős szerelmesek végül lefekszenek egymással, és egymáséi lesznek. Így van? Ott szól a zene, ott szól a fanfár, ott van csak igazi csúcshatás, és úgy érzed, hogy még akkor is, hogyha házasokról van szó, de végre egymáséi lesznek. Két órán keresztül annak szurkolsz, hogy végre ez a két drága ember egy ágyban kössön ki. Így van, vagy nem így van? Ennek szurkolunk, mert ezt akarják mércévé tenni a számunkra. Ezt akarják elénk állítani ideaként. Így aztán nincs semmi csodálkozni való abban, hogy a házasság törés az egy, nem ismeretlen a számunkra, mert ott látjuk majdnem minden filmben. Nem ismeretlen az sem, hogy hát ez tulajdonképpen megengedett. Szabályozza törvény a házasság törést a mi kultúránkban? Nem. Szabályozta törvény a házasságtörést a bibliai időkben Isten népének? Igen! Annyira szabályozta, hogy aki házasságtörő gondolatokkal kezdett el játszani, annak számot kellett vetni azzal, hogy ebbe a játékba belehalhat. Hogy azt olvastuk itt, hogy messze kerüld el az ilyen nőt. 5. fejezet, 8. vers. Különben másoknak kell adnod méltóságodat, és éveidet a kegyetleneknek. Mert a megcsalt férfi a szó szerint levadászhatta azt, aki elcsábította a feleségét. Bitorlók élik fel életerődet. Hát ez azt jelenti, hogy fuss, barátom, rohanj. Mert a megcsalt férfi olyan, mint a felbőszült vadállat. Mint a felbőszült medve. Olyan. Oké, tehát ilyen kultúrában élünk. De mondok egy másik dolgot. Iskolai énekóra. Hol jártál az éjjel, cinege madár? Ablakodban háltam, drága violám. Miért be nem jöttél, cinege madár? Hogy folytatódik? Féltem az urattól, drága violám. Ismerős? Nincs itthon az uram, cinege madár. A laskai erdőn hidakat csinál. Válasz? Jó lovai vannak, hamar hazaér. Jaj, lesz néked rózsám, hogyha nálad ér. És ezt tanuljuk az iskolában. Ezt tanuljuk. Hát ez egy szerelmi légyotnak a története. Pontosan úgy, mint a példabeszédekben. Járkál az ilyen, míg nem aztán valaki megnyitja a háza ajtaját, és befogadja. Mennyire szép fülbemászó, nem? Most is el tudnátok énekelni, igaz? El tudnánk énekelni egy megcsalásnak a történetét. Milyen szép, milyen kedves, cinege madár. Meg olyan szép az egésznek a dallamvilága, a magyar nemzeti népdalkincsnek a része. Jajám! Ezt építik belénk, hogy a szeretői kapcsolat az vonzó. Hogy itt azt mondja a példabeszédekben a kedves hölgy, hogy a pénzes zacskót is magával vitte. Itt vélhetően egy gazdag kereskedőnek a feleségéről van szó. Amikor a kereskedő elviszi a házi pénztárt, mert kereskedelmi útra megy, és csak holttöltekor érkezik majd haza, akkor hosszabb idő van arra, hogy végre egymásé legyünk. Ugyanígy, a laskai erdő, az valahol messze van, ott van az uram. Hidakat csinál, építkezési vállalkozó. Ott alszik a konténerben. Igen, csak jó lovai vannak. Úgyhogy hamar hazaér. Úgyhogy gyorsan gyere benne, cinege madár, és legyünk túl azon, amin túl kell lenni. Szóval egy szerelem bálványozó kultúrában élünk. A szerelem az ott van a házi oltárunkon, kinek a nappaliának foglal el központi helyet, kinek a nappaliában foglal el központi helyet a tévé. Na, hála Istennek, keveseknek, majd én is akkor végig gondolom ezt így most már, hogy tudom, hogy alig van valakinek a nappali a közepén tévé. Hú, Anita, hallottad ezt? Na, minden esetre a nappali közepén ott szokott lenni a tévé. Az a házi oltár. És ott nézzük, ahogyan áldoznak a szerelemnek újra és újra. Na, ezzel kell szembe menni. Úgyhogy amit ma szeretnék megtenni veletek együtt, megtanulni árral szemben úszni. Mert a mi kultúránkban azt mondani, hogy a házasság törés bűn, és hogy minden kezünkkel, lábunkkal, szívünkkel, szánkkal mi nemet mondunk erre, ez ma totálisan kultúraidegen. Ezért kell megtanulnunk árral szemben úszni. Az elkeseredett ember elveszíti a valóság érzékelését. Amikor valaki úgy érzi, hogy nem ért meg a férjem, és nem, nincs biztonságom mellette, érzelmi biztonságom. Amikor úgy érzi egy férfi, hogy nem ismernek el, és nem tisztel a feleségem, akkor ebbe hosszú távon bele lehet keseredni. És azt fogod mondani, hogy ebből nincs kiút. Ebből egyetlen kiútat látok, és az pedig az, hogy elhagyom ezt az embert. Elhagyom ezt az embert. Az elkeseredett ember elveszíti a valóság érzékelését. Nézzétek, a 6. versben ezt olvastuk. Nem az élet ösvényét járja az ilyen, téves úton jár, és maga sem tudja. Maga sem tudja. Nem tud magáról. Nincsen eszénél. Nem tudja, hogy bűnt készül megcselekedni. Erre a helyzetre ezt mondja a 32. Zsoltárban az Úr. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Ilyen helyzet alakul ki, amikor valaki a házasság törés kísértésével szembesül. Hogy Isten akkor bele fogja akasztani a zablát a szádba. És azt mondja, hogy nem megyünk arra. Te meg azt mondod, hogy arra akarok menni, Uram. És Isten pedig azt fogja mondani, hogy nem megyünk arra. Ne legyetek olyan oktalanok. olyan balgák, olyan csőlátásúak, mint a ló, amikor ilyen szemellenzőt tesznek a szemére. Ne legyünk ilyenek! Ne kelljen a szádba akasztani a zablát. Tudod te, hogy merre kell menni? Ne veszítsd el a fejedet. Mert a Szentlélek a józanság lelke, a tisztánlátás lelke. És biztos lehetsz benne, hogy ezerrel fog dörömbölni a szívedben, hogy nem, 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 nem. Nem megyünk arra, nem megyünk arra. Megértetted? Ezzel szemben ezt olvassuk a 7. fejezet 22. versében. Az meg követte őt oktalanul, ahogy a marha megy a vágóhídra. Na, akarsz nagy marha lenni? Komolyan. Ezt mondja az Isten igéje. Jó? Hadd hangosítsam ki. Ha belemész a házasságtörésbe, barátom, hát, hogyha finoman fogalmazok is, nagy marhaság. De a Biblia tovább megy ennél. Az egy oktalan marha. Mert nem tudja, hogy a végén ott le fogják vágni. És szakadjunk el egy kicsit attól, hogy ebben a kultúrában, a valóságban is, hogyha valakit rajta kaptak, kiderült, azt a bíróság elé citálták, és halálbüntetés volt a vége. Mindkét részre. Férfi, nő. Halálbüntetés, megkövezés. De egy picit szakadjunk el ettől. A mai kultúránkban, ha de jó, nem kell attól félned, hogy megköveznek. Oké. Okay. Tudjátok, hogy Magyarországon a gyilkosságoknak mi a vezető oka? Úgy van. Szerelemféltés. Hogy tudjátok? Szerelemféltés. Van, aki azt mondja, hogy hát ez nagyon, nagyon finom megfogalmazás, mert olyan, mintha féltenéd a te szerelmedet. Nem. Erre a valóságos kórkép az a kóros szerelmi féltékenység. Mert az egy beteg ember, aki legyilkolja a szerelmét azért, mert más élet. Na de, akkor fordítsuk ezt vissza a saját kultúránkra. Nem kell attól félned, hogy a törvény majd elítél. Mert ilyen a kultúránk. De abban ne legyél biztos, hogy a másik emberben ez nem kelt gyilkos indulatokat. Gyilkos indulatokat. A kóros szerelmi féltékenység. De még ha így nem is lenne. Azt olvastuk, hogy a végén oda kell majd adnod az éveidet a kegyetleneknek. Évek fognak elmenni, amíg várod a helyreállást, amíg várod azt, hogy talán ez majd jobb lesz. Bitorlók élik föl életerődet, mert ebbe, hogyha kiderül, mindenki tönkre megy. Utána évek telnek bele, mire elkezdesz újra felépülni, elveszi az életerődet. És az a néhány szerelmi titkos légy ott, amitől azt vártad, hogy majd ez betölti a szükségemet, egy nagyon kis ideig lehet, hogy színméz, de a végén üröm lesz a szádban, és éles kard a szívedben. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy tested és életed. Amikor az ige hirdetői műhelyben ezt a részt tanulmányoztuk, akkor azt mondtam a srácoknak, hogy tudjátok, milyen szerencsések vagyunk, hogy ezt olvashatjuk. És most is ezt mondom nektek, tudjátok, hogy milyen áldottak vagytok, hogy ma itt vagytok. Hogy ezt halljátok. Mert embereknek a sokasága soha nem hall erről a kérdésről. Soha nem mondja senki neki azt, hogy ne nyalogasd a mézet, mert a végén üröm lesz, meg kard lesz a szívedben. Soha nem hallják. És amikor egyszer csak az életerejük elfogy, meg odaadják a kegyetlen bosszúállóknak az éveiket, és megy a harc, akkor abban tönkre mennek az emberek. Szeretnék egy kis dolgot illusztrálni. A házasság törés az szövetség szegés. Szövetség szegés. Szeretnék egy ifjú párt kérni, mondjuk Ágit és Balást, Akik voltak Bogi és Jona esküvője, már láthatták tőlem ezt, de ezt muszáj idehoznom még egyszer újból. A házasság az teljes egységet jelent, így van? Lesznek ketten egy testé. Nem csak fizikailag, hanem azt mondja Isten, hogy egy ember az egy férfi és egy nő. Egy férfi és egy nő, amikor házasságra lép, akkor elválaszthatatlanul összefonódnak. Ez a szövetség. Láthatjátok, mi van írva erre a pólóra? Magánhangzók nélkül. Perfekt. Tökéletes. Ilyen a házasság Isten szemében. Ilyen a házasságot, bárhogy működjék is most Isten szemében, ilyen. Tökéletesen jó egy férfinak és egy nőnek. Amikor összeházasodnak, kérlek a két ujjánál fogjátok ezt a pólót, meg itt a két sarkánál feszítsétek ki. Tehát amikor két ember, két ilyen drága, ifjú, reménybeli összeházasodik, akkor szövetséget kötnek, és ez a szövetség tökéletes. És látjátok, rá is van írva, tökéletes. A szövetség szegés, a szövetség vágás. Gyertek ide, kérlek, hogy ne menjünk ki a kamerából, az otthon nézőknek a kedvéért. Amikor szövetség szegés történik, akkor az történik, hogy ezt a tökéletes szövetséget, ami kibírja a támadásokat, ugye? Látod, hogy ki bírja? Hogyha ezt a szövetséget megszeged, az olyan, mintha elvágnád. Mert a szövetség szegés, a szövetség vágás. Na most próbáljátok meg ezt helyreállítani sérülés nélkül. Hajrá, hát ifjak vagytok, reményteljesek, tiétek a jövő. Na nézzük, hogy ez mennyire állja ki a próbákat. Hát, gyerekek, ezzel még próbálkozni kell, de mivel ilyen nagyszerű segítők voltatok, köszönöm, ezért ezt nektek adom emlékbe. Legyen mementó a saját életetekre. Ez a szövetségszegés. És egy házasságot, amit szétvágsz, az körülbelül ilyen sikerrel lehet helyreállítani. Ha szétvágsz egy emberi lelket. Mert ez történik. Szétvágod a lelkedet. És végül, befejezésképpen, azt a teljes önátadást, amire a házasság törésben vágysz, azt a házasságodban rejtette el Isten. Még egyszer. Azt a teljes önátadást és felszabadultságot, amire akkor vágysz, amikor, ahogyan olvastuk a 7. példabeszédekben, megterítettem az ágyat, lefettem színes egyiptomi szőttesekkel, behintettem mirhával és aloéval és fahéjjal. Hát gyerekek, férfiak, hát ki tudna ellenállni annak, hogyha eléd áll egy nő, egy kolléga, egy óvis iskolástársnak az anyukája, akivel csak megbeszélsz egy-két szót a kapuban, a baráti társaságodhoz tartozó férfi vagy nő, statisztikailag, most kapaszkodjatok meg, a baráti társaságokban és a rokonságokban történik a leggyakrabban házasságtörés. Lásd Dávid és Becsabé. Dávid 30 legjobb emberek közé tartozott Úriás. Nem akkor látta először Becsabét életében. Egy baráti társasághoz tartoztak. Aztán amikor Becsabét látja Dávid, a barátjuk, a családi barát, látja egyszer mesztelenül, na akkor jön ez, a csőlátás. Amikor minden idegszálad felborzolódik, és azt mondod, hogy enyém lesz ez a nő, bármi áron. Szóval ki ne tudna ellenállni egy ilyennek? Hát amikor megengedjük magunknak, hogy fantáziáljunk, így van vagy nem így van, akkor azt mondjuk, hogy itthon a feleségem nem kapható rá. És persze úgy érzed, hogy soha. Soha nem akar együtt lenni velem. És amikor valaki felkínálja, hogy figyelj, a lakásom szabad a következő egy órában, és ott érzed a füstölő illatát, meg ott van a pihepuha ágy, meg frissen vetett, meg le van fürödött, vagy megfürdött, és minden ideg szálad azt kívánja, hogy ma az enyém leszel. Ki fog tudni ott ellenállni? Senki. Senki nem fog tudni. Amikor megáll előtted a hódító Don Juan, és azt mondod, hogy végre egy férfi, aki mellett biztonságban lehetek. És úgy érzed, ahogy érzed az ingének az illatát, meg a parfümjét, hogy elájulok, ledönt a lábamról, bárcsak beszélgethetnénk, bárcsak meghallgatna. És akkor a végén, a bárcsakoknak a végén ott vagy a színes szőtteseken, meg a finom illatú ágyban. Ezt a teljes önátadást, amire vágysz, aminek a vége a szexuális beteljesedés. Az csak a vége. De valóságban az érzelmi szükségleteidet tölti be a másik. Ezt Isten a házasságodban rejtette el. Ugye ezt olvastuk az 5. fejezet 18. 20. versében. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő, és kedves őzike ő. Lehet, hogy nem 20 éves már a feleséged, hanem egy kicsivel idősebb. De meg kell látnod benne, amikor úgy érzed, hogy egy szarvas ünő, egy életerős nő. Csak nem így fogod megfogalmazni, hanem úgy, hogy egy megöregedett nő. Csúnya nő. De azt mondja a Biblia, hogy fedezd fel, hogy ő nem csak élettel teli szarvas ünő, hanem benne van az a kedves őzike, akit feleségül vettél. Ezért mondja, hogy szerelmes szarvas ünő és kedves őzike ő. Ott van benne a szemnek a pillantása. Ez az, amit az énekek éneke a legnagyobbra tart. Van ott minden az énekek énekében. Tele van szerelemmel, csorog a szerelemtől, így is mondhatnám az énekek éneke. De tudjátok, mit méltat a legnagyobbra? A szemnek a pillantását. Az az, ami öregkorra is ugyanolyan szép és csillogó marad. Ugyanolyan. Hadd mondjam el nektek itt, csak hogy nehogy félreértésessék. Ha ma belenézek az én szerelmemnek a szemébe, ha Anitának a szemébe nézek, és látom, hogy kacag, és mennyire cinkos, és mennyire pajkos ez a pillantás. Hát én ma is szerelmes vagyok belé. Még jobban, mint amikor feleségül vettem, pedig akkor is fülig szerelmes voltam. Na ez a szem pillantása. És ha megöregszik, a szemének a pillantása akkor is ugyanilyen lesz. Szerelmes szarvasünő, és kedves őzike ő. Úgyhogy keressétek egymásban azt, amivel Isten egymásban megajándékozott. A teljes önátadást, a teljes szabadságot, a felszabadulást ne keresd másban, mert Isten a házasságodban rejtett el. És legyen a zárszó ez a mondat. Ha az emberek annyi energiát fordítanának a házasságuk megmentésére, mint amennyi energiát fordítanak egy szerelmi kapcsolatnak a fenntartására, akkor sokkal több házasság menekülne meg. Ha annyi energiát fordítanának rá az emberek, hogy megmentsem a házasságomat, hogy újra szeressem a férjemet vagy feleségemet, mint amennyi erőt arra, hogy itt, amott, ekkor és akkor, és úgy találkozzunk, hogy rá ne jöjjenek, akkor sokkal több házasság menekülne meg. Azt ígértem nektek, hogy a három igehirdetés három olyan mondattal fog zárulni, amik a kísértéskor könnyen elővehető és megjegyezhető igazságok lesznek. Az elsőnél azt mondtam, hogy lebegjen a szemed előtt, hogy jobban szeretlek, Uram, mint hogy belemenjek a bűnbe. Jobban szeretlek, Uram. A másodiknál múlt héten azt mondtam, hogy jobban ismerem a te igédet. Jobban ismerem a te igédet, mint hogy belemenjek a bűnbe. A mai pedig úgy hangzik, hogy jobb nekem a te terved. Jobb nekem a te terved. Jobb nekem az, hogy benne maradjak a házasságban, mert ez a te terved, mint hogy szétszakítsam és szétvágjam. Amen.